Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Látszólag körülöttünk, de igazán bennünk forog a világ.
Minden szombat este 20 órától forgó színpad.
Szerkesztők Radó László, Géci Gábor. Láng György, író, zeneszerző. 1908-1976. Második rész. Komoly zene iránt érdeklődők bizonyára emlékeznek még Láng György Tamás templom karnagya című könyvére, ami leginkább ismertté tette. Kevésbé köztudott, hogy Láng György két zeneakadémiai diplomája mellé a képzőművészeti főiskolát is elvégezte. Nem egy könyvét ő maga illusztrálta. Még kevésbé ismert életútja és családi háttere. Életrajzi regényei, színdarabjai, kompozíciói létrehozása mellett tanárként, előadóként is dolgozott. Dacára sokoldalú képzettségének, hogy családját eltarthassa, presszókban, kocsmákban kellett zenélnie, de még ezért a fárasztó éjszakai munkáért is naponta meg kellett küzdenie.
Mi muzsikus lelkek, mi bohém fiúk, mi kóborló gazdag szegények. Az életünk nem holmi vásári lét, az éveink tarka regények. Mi kacagva sírunk, s a könnyünk mosoly, az élettől semmit se várunk. Mi muzsikus lelkek, mi bohém fiúk, csak hangulat minden mi nál.
Jó magam, nemrég elolvastam Láng György 2007-ben kiadott Te szőke gyerek című könyvét, aminek különösen az alcíme keltette fel érdeklődésemet. Egy kocsma zongorista emlékei. A könyv izgalmas képet fest az 1950-es-60-as évekről, és elkalauzolja az olvasót egy sokak számára ismeretlen világba, a pesti éjszakába.
Láttaj már Budapestet éjjel, jöjjön velem, tekintsen csak széjjel, ne tölts az éjszakáit alva, így lesz önnek Pestről is fogalma. Nem kell a nap ragyogó sugára, ebedbe vágyom az éjszakára, ezért zengem teli tüdős kéjjel. Hogy milyen szép vagy, milyen szép vagy Budapest, mi mese szép vagy éjjel.
A könyv egyes részeinek és az elhangzó dalbetétek segítségével ez a műsor felidézi Láng György életének egy-egy epizódját, és remélhetőleg a korkép felvázolása mellett számos tanulsággal is szolgál. A kocsmák zenészei egy kicsit mindig komédiások is. Többször eszembe ötlötte Kis József költőnk versorai. Ponyvát terít és bukfencet árul, dologtalan népnek olcsó mulatságú. Esténként a presszókban fanatizálva volt az egész közönség. Az éjszakai tivornyák szertartása ez zenés rituálé, amit kocsma templomokban szoktak űzni. És én voltam az egyik előimádkozó.
Szegény, apró legény, ma este munkába állsz. Mókázz leves, hogy pénzt keres, ha kell a fejedre állsz. Ma még tiéd, mezős a réd, ma még van játékszered. De este már a munka vár, kezdődik az életed. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz is jó képet vágni, magaddal törődj csak, más senkivel. Ne higgy a barátnak, ő szeretőnek, ne higgy az eskünek, ne higgy soha. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, mert minden, minden csak komédió. Tra-la-la-bam, 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 tra-la-la-bam.
Most nagyot ugrom vissza megint az időben. 1956 utánra. 1946 után megint összeült a Pen Klub. Hosszú, több mint évtizedes szünet után megint összegyűltünk az Írószövetség székházában, a Bajza utcában. Fenntartottuk egyesülésünket, a tagdíjakat fizettük, csak nem tartottunk üléseket, rendezvényeket. Éreztük, óvatosan félre kell húzódnunk, de mindent megtettünk, hogy fennmaradjunk. Most eljött újra az idő, hogy a vezetőség összehívja a tagságot, és folytassuk hazai és nemzetközi irodalmat ápoló munkásságunkat. Hollós Korvin Lajos írótársunk volt az első hozzászóló. Eddig csak a Napraforgó nyílhatott, és csak a Szajkó énekelhetett. Holott mennyi más virág is van azon kívül, amelyik mindig a nap felé fordítja az arcát, és mennyi más madár is van, mint a Szajkó, amely mindig csak utánoz. Elérkezett az ideje, hogy nyílhassék minden virág, és énekelhessen minden madár, amelyik tud énekelni. Nagy taps volt és helyeslés. Mindnyájan éreztük, hogy új korszak kezdődött akkor az irodalomban.
Ifjú szívünk megújult vágja, fényét szólja a világra. Zúg, kavarog a forradalom, sejhar! Ifjú fölnyek felnyúlt önkre, rású, mint az aló fölre. Zúg, kavarog a forradalom, sejhar! A lángra világ csupa fény, csupa élet a dús teremény. Üle új tavasz illata lengladalom, vele ébred az ifjú remény. Tényét szórja a világra, zúg, kavarog a forradalom, zúg, kavarog a forradalom. Sejhar, 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 haj!
Az éjszakai kocsmai zongorázás sem volt kémámor, de egyéb munkáimmal sem haladtam. Egy év alatt mindössze egy nagy tanulmányt tudtam megírni a cimbalom történetéről az ősidőktől napjainkig. Több mint 4 évezredet öleltem fel benne a távol kelettől a ködös nyugatig. A Muzsika című szaklapban jelent meg, korabeli sziklavésetekről vett illusztrációkkal. Emellett komponáltam a hegedű versenyemet, vergődések közepette és nagy megszakításokkal, szénhordásra és kocsmazongorázásra ítélve. Asztal mellett komponáltam és hangszereltem. Vagy a villamoson, vagy az utcán jártamban, aztán odahaza lejegyeztem, amit felépítettem. Minek a kompozíció zongora? Mikor volt zongorám, akkor sem járultam hozzá, hogy hangzás segítséget kapjak, csak a befejezett kész művet játszottam el. Nem nagyon bízom az olyan komponistákban, akiknek nem elég erős a belső hallásuk ahhoz, hogy hangszer segítsége nélkül boldoguljanak. Úgy vélem, a festmény kompozíciója is előbb a Piktor képzeletében ölt alakot, mielőtt a vászonra festi.
Ha én egyszer olyan gazdag lehetnék, hogy egy magas toronyházat vehetnék, a toronyból nézném ezt a világot. Olyan boldog embert, mint én, a világ még nem látott. A toronyból nézném ezt a világot, olyan boldog embert, mint én, a világ még nem látott. Megvenném még a nagy göncöl szekeret, bejárnám én véle azt a nagy eget, onnan hoznék csillagot egy vasárnap, a legszebbet, ragyogóbbat az én édes babámnak. Onnan hoznék csillagot egy vasárnap, a legszebbet, ragyogóbbat az én édes babámnak.
Láng György hegedű versenye, a Concerto Ebraico. 1942-ben egy téli éjszakán valahol ismeretlen vattájakon kattogott a hosszú vonatszerelvény. A marhavagonban összebújtak az áldozatok, mert már-már megfagytak a gyilkos hidegben. A felvidéki deportáltak mélyen vallásos csoportja még sötétedés előtt igyekezett valamelyest rendbehozni magát. Ünnepnap volt, ezt akarták a lehetőségekhez képest megtartani. Néhány szem hideg főtt krumpli és fagyos sárgarépa volt az ünnepi lakoma. Sokáig halkan imádkoztak. Majd a sötét vagonban egyszer csak zümmögés élett. Felzendült egy ősi örömének. Mind nagyobb erővel zengett, zúgott, újjongó ritmusa túlharsogta a kerekek kattogását, a háborút és a halált, amely felé száguldottak. A zeneszerző Láng Györgyöt az ősi dallam úgy szólván a fagyhalál széléről húzta vissza az életbe. Megragadta a zsidó rituális ének különös íze, szerkezete, a bonyolult ritmusváltások és a tematika tiszta folklort mutató felépítése. Felismerte az erős hangnemi rokonságot a különböző tájakon honos arab népzenékkel és az egész kelet színes és túlfűtött népi dallamkincsével. Azon a kegyetlen éjszakán született meg benne az elhatározás. Ha túléli ezt, akkor komponál egy nagy hegedű versenyt zsidó, egyházi és világi dalokból, keleti népdalelemekből. Az elhatározás tett követte, ám csak gyakori megszakításokkal, hosszú évek kenyérkereső munkájából nehezen ellopott pillanatokban készülhetett a tervezett hegedű verseny. Noha Dávid Oistrakh is érdeklődött a mű iránt, s Kölnben, illetve Izraelben is terveztek bemutatót, végül több mint egy évtizeddel a zeneszerző halála után került sor a premierre a magyar televízióban. 1998-ban a Hungaroton lemezen is kiadta a művet. A zsidó templomi énekek köré régebbi és újabb népdalok sorakoznak a hegedű versenyben, arab-hindu népi dallamok, táncnóták és török zene. A szerző Láng György az öt hangjegyvona a nemzetközi nyelvén annak megvalósítására törekedett, amit a világ diplomatáinak eddig nem sikerült megoldaniuk. Hogy minden nép békében éljen egymással, és egybecsendüljön daluk, érzésviláguk. Mi lenne alkalmasabb erre, mint a muzsika közös nyelvezete? ...1931 telén, utolsó akadémiai évenben, írja könyvében Láng György, Kodály Zoltán hirtelen beteg lett. A helyettesítő tanárt, Bárdos Lajost már nem tudták időben értesíteni, ezért az első óránk elmaradt. Kissé bánkódtam, mert új nagy kompozíción partitúráját, a Symphony Comic első gyors tételét nem volt kinek megmutatnom, hogy véleményt, korrekciót kapjak. Áldogáltam a Zeneakadémia 15-ös terme előtt az ablaknál, és zümmögtem, dúdolgattam a művet, és kicsit dirigáltam is. Hirtelen megéreztem, hogy valaki áll a hátam mögött és figyel. Hát persze, hogy ő volt. Bartók. Köszönni is elfelejtettem zavaromban, ám ő ezt észre sem vette. Rám ügyet sem vetve megfogta a kéziratcsomót, vagy 50 oldalt, s megindult vele a tanári szoba felé. Rám se pillantott, egy szót sem szólt, hogy menjek-e vele. Én tanácstanul topogtam utána. Bartók nyitva hagyta maga után az üveges tanári ajtót, csak ezzel jelezte, azt akarja, hogy kövessem. Az íróasztalhoz ült, és mintha ott sem lennék, felütötte a kéziratos partitúrát. Helyen sem kínált, de ha helyet mutat, talán akkor sem mertem volna leülni. Álltam, tipródtam vagy 20 percen át. Ő tüzetesen végigolvasta az egészet az utolsó ütemig. Mikor az utolsó lappal végzett, rám nézett a mély barna szemével, cigarettát dugott a szájába és rágyújtott. Naponta pontosan 9 tambult szívott, egyel sem többet. Majd alig hallhatóan csak ennyit mondott. Ez jó? Majd szétvetett a boldogság, de azért kis idő múlva hozzátette. Egyetlen helyen ajánlanék egy kis módosítást. Csekélység, de fontos. Lapozni kezdett, és hamar rátalált a kérdéses helyre. Ezt a két piccikátó F hangot a csellón erősítse meg fagottal. Tartson ki a fagott két négynegyedes F-et pianissimóban. Mert a cselló pengése elhal. Az nem zongora. Előrántottam a ceruzámat, rögtön előtte beírtam a fagott sorába a két F-et, és átkötöttem őket. Indulatosan lobbant felém az a szuggesztív két kitágult szempár, és folytottan súgta. Hármas piano, azt is kiírni. Dinamika nélkül egy partitúra halott. Mielőtt elváltunk, még visszaszólt nekem az ő sajátosan zárt kurta stílusában. Megírni az egészet, a szonátát is. Ha kész, megnézem. De maga úgy látszik, lusta dolgozni. Dehogy voltam én lusta dolgozni. Csak sajnos a bárzongorázás miatt jó ideig nem jutottam hozzá, hogy a szimfóniámat befejezzem. Bartók Béla mindössze néhányszor tüntetett ki pár perces beszélgetéssel, és megnézte egy-két kompozíciómat. De ez is nagyon gazdag ajándék volt nekem. Életre szóló. A szeme, törékeny alakja végig kísért egész életemen át. Láttam havas télidőben bemenni az akadémiára, fekete perzsa kucsmájában. Láttam képzeletben is, és megrázóan hasonlított ahhoz a vékonyszálú, fehérhajú, tágra merett, mély barna szemű holttesthez, amelynek csákánya zúztam szét a térdét, és behajlítottam a két lábát, hogy beleférjen a szűkre szabott sírgödörbe. A 1943-ban egy egész hosszú télen át dögész voltam a keleti fronton. Amikor munkaszolgálatos századunkat először vezényelték ki egy ütközet után halottakat eltakarítani, mínusz 20 fokos hidegek járták. Azt mondták, ez jó, mert ilyenkor nem bomlanak. Ásó, csákány a vállon, bakancsunk alatt ropogott a hó. Az éhségtől és a hidegtől annyira el voltunk csigázva, hogy csak kevesen borzadtak és viszonyogtak közülünk. Inkább saját, bármikori halálunk előízét éreztük, ami émeített. Bosszankodtam, hogy milyen nehéz egy hullának összetörni a tért kalácsát, kivált, ha kőkeményre fagyott. A nagy hidegben a föld egy méterre befagyott, de olyanra, hogy visszalökte a csákányt. Ezért csak kicsi és mély sírvermeket ástunk, közös sírokat, nagy kínlódva. Sokat temettünk, rengeteget. Volt olyan nap, hogy századommal 200 halottat is elföldeltünk, éppen hogy egy kicsit beszórva földdel. Majd a tavasszal fölenged a föld, vagy inkább a háború után átföldelik őket. A németek eltüntették elesettjeiket és kilőtt tankjaikat, egyet sem láttunk belőlük.
Sokkal jobban szeretlek, mint máskor. Minden percben rád gondolok százszor. Valahol Oroszországban, valahol Oroszországban, s arra gondolok, mikor a csillag rám ragyog, azt a csillagot te otthon épp úgy láthatod. Mindig a te leveledet várom, s csak te rólad álmodom az álmom. Valahol Oroszországban, valahol Oroszországban.
A dűlőút, amin mentünk, hirtelen éles kanyart vett, és akkor feketén szemünk elé került vagy fél tucat tank. Kilőtt kis törpetankok. Az első tank tetején, hanyat fekve, feketére égve egy páncélos katona. Az égő tankból kivergődhetett, találat is érhette. Az arca felismerhetetlen volt, de kis termetéről, keskeny derekáról, széles csípőjéről és kicsi, szinte gyerekbakancsairól láttuk, hogy nő volt, női páncélos, amíg élt. A századból többen rosszul lettek, öklendeztek. Arrébb egy másik tank nem gyulladt ki. Ebben is egy női páncélos katona volt, hanyat dőlve az ülésen, még halott sápadtan, megnyílt szájjal is szép, fiatal. Mellette a harmadik harckocsiban egy idősebb bajuszos harcos borult előre, a botkormány a hasába nyársalódott. Ez a tank is csak kívülről volt kormos, s ahogy belenéztünk, láttuk, hogy a belseje szép fehérrel volt zománcozva. Valaki azt mondta, Amerika küldött ilyeneket a szovjeteknek.